Hát kérem szépen, Gerendi Zoltán nem kevesebbre vállalkozott mai adóvilág rovatunkban. Ő egyébként, ha nem tudnátok, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, mint hogy Dióhéjban Egyiptom gazdaságáról és adózásáról fog beszélni. Annak kapcsán, hogy a nanotechnológia vezető országaiba kalandozunk éppen. Hát nagyon sok ország eszünkbe jutott ennek kapcsán, Egyiptom nem volt köztünk, úgyhogy köszönjük a meglepetést. Zoli, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Ez így van egyébként, múlt héten Szaúd-Arábia került ugyanígy.
Az is meglepő volt, igen.
Így van, és jövő héten a nanotechnológia zászló alatt Törökország is témával fog kerülni. Most egyébként érdekes, ezen én is elgondolkoztam, hogy mi az oka, hogy ezek az országok a nanotechnológiába ilyen lelkesen belevágtak, és ebben nyilván benne van a felhasználhatósága is, tehát a nanotechnológia az ugye a részecske kutatásnak a része, tehát azt nézik, hogy lehet atomszintre levinni, és ott, hogy lehet új anyagokat kialakítani, illetve anyagokat felépíteni, anyagokhoz hozzátenni, és így számos hatásával mondok példákat, élelmiszeripar, hogyan lehet az élelmiszer biztonságot, hogyan lehet baktériumokat így pusztítani, gyógyszeripar, tehát az egészségipar, rákgyógyításban használják a nanotechnológia teljesen más, azt mert célzottan tud ráksejteket pusztítani, tehát nem az egész, tehát az ilyen kemoterápia, meg ilyenek, ezek nem szükségesek, a különböző felületkezelésekben, ruházat, textiliparnál, egészen mások, a halipar is foglalkozik már vele, tehát az építőipar, tehát tulajdonképpen olyan furcsa dolog ez, hogy az ember nem látja, de olyan, mintha észrevétlenül elmenne mellettünk. Itthon nem nagyon beszélünk róla, de Egyiptomban ez téma, és ők ezt tudatosan választották már több mint 10-15
igen,
éve.
Igen, ha most arra jutsz, hogy már a piramisokat is nanotechnológiával építették, és az egyiptomiak nem csinálnak mást, mint újra felfedezik ezt a dolgot, akkor nagyon meg fogok lepődni.
Hát erről még nincs szó, de egyébként az ő kreativitásuk és tudásuk azért sok szempontból párját ritkítja, tehát a köveknek a mozgatását a piramisok építése kapcsán még kevesen fejtették meg, és ott is a víz is előjött. Szóval mindesetre egy a lényeg, hogy Egyiptom a nanotechnológiában is ott van. Egyébként egy nagyon-nagyon ellentmondásos történelmi ország, tehát ugye azt tudjuk, hogy az emberiség, tehát ez már időszámítás előtt is 6000-ben lakott terület volt, de és a mai napig egyébként őrzi a helyét. Ők sokszor magukat nem is arab országnak, hanem inkább nyugati országnak tekintik, de ma egy 106 milliós ország, közel 1 millió négyzetkilométeren, és folyamatosan nő a lakossága. Tehát azt kell látni, hogy ez az ország azért a saját dinamikáját követve nagyon-nagyon működik, tehát a 12. legnagyobb afrikai ország, de egyébként a második legerősebb gazdaságilag afrikai gazdaság, az első Nigéria. De ami érdekes, hogy egyébként vannak negatív statisztikái is, mert a világ top 10 legnagyobb nyomornegyede között ott van a Nasser nyomornegyed Kairóba. Ezeknek persze a méretét a lakosság alapján próbálják megmondani, de azért a népszámlálás a nyomornegyedeke nem egy gyakori eljárás, tehát ezért ezek mindenhol becslések. De azért csak, hogy érezzük, hogy ebben a 80 lenni, ez mit jelent, a legnagyobb az a Karacsi Pakisztán, az első ránézése 2,5 millió mondanak, aztán Nairobi Kenya, Mexico City-ben van egy nagyon jelentős, Mumbai-ban, Fülöp-szigeteken, Manilába, Cape Town-ba, Port-au-Prince, Haiti, és utána jön ez az egyiptomi, tehát gyakorlatilag a Nasser nyomornegyed Kairóba. Szóval ez egy óriási dolog. Egyébként nagyon erős a hadseregük is, tehát a 13. legnagyobb hadsereg a világon, szóval azért egy elég komoly ország. Most a történelmet röviden végfutva, az ókori történelmét nagyjából tudjuk, római birodalom része, de ami érdekes, hogy 1517-től 1867-ig az oszmán birodalom, ottomán birodalomnak a része, 1867-től már önálló tartomány ezen belül, és 14-ben válik önállóvá, és a királyságá válik 53-ig, 53-tól pedig egy arab köztársasági formában működik, de ennek a vezetőit ismertük 56-tól 70-ig Nasser, aztán 70-81-ig Sadat, 81-től 2011-ig Mubarak, akit az arab tavasz elvisz, és azóta újból egy gyakorlatilag egy katonai...
Igen, már úgyis nosztalgiáztunk a Kisszel itt reggel, mert természetesen saját magunk nem visszasírjuk ezt a dolgot, és hát akkoriban volt ez az el nem kötelezett országok blokk, ugye igen. Ennek volt a tagja, a Nasser vezette Egyiptom, úgyhogy megint egy ilyen régi emlék felsőre.
Na most az erőforrásai a történelem kezdete óta nagyjából változatlanok, a Nílus vize ide tartozik, de azért azt tudni kell, hogy a víz az egyiptomi életben nagyon jelentős, a föld felett és a föld alatt is. Tehát ez azért érdekes, mert ugye a föld felett a Nílus vize, mint termőterület, tehát a lakosság is döntően nem oszlik egyenlően az országban, mert az ország térképén ránéz az ember, rengeteg a sivatagi rész. Tehát a Nílus mentén laknak a legtöbben is, hát ugye innen ered az, hogy Kajó és környéke hasonlóan 30 millió lakos tud felmutatni. De ami érdekes, hogy a Suezi csatorna is, ugye, ami nekik egy nagyon jelentős bevételi forrásuk, közel évi 10 milliárd dollár bevételt hoz, ez egy ugye, közel 200 kilométeres csatorna. Ez a csatorna, ez szintén komoly bevétel. Az
és ugye ez esik ki idén jelentős mértékben, és okoz nagyon komoly problémákat.
Nagyon nehéz ezt Gábor megmondani, hogy mi lesz ennek a vége. Biztos, hogy van kiesés, így van. Tehát azért én úgy gondolom, hogy az élet nem áll meg, tehát nem állt meg. Ezeknek a kereskedelmi útvonalaknak a fenntartása az úgymond globális érdek, tehát itt a hutik jemenben csinálhatják azt, amit csinálnak, de igazából előbb-utóbb, mint ahogy láttuk, már voltak azért, akik visszalőttek. Tehát én úgy gondolom, hogy a balhé az biztos, hogy megy, és hogy a legnagyobb probléma az, hogy a biztosítási prémiumok fölmennek, ahogy olvastam, uh-huh. És emiatt a hajózás válik gazdaságtalanná. Tehát a hajóvesztésnek vagy a rakományvesztésnek nagy a kockázata vagy a sérülése, és emiatt a biztosító társaságok magasabb költséget rendelnek hozzá, és ez már esetleg egy Afrika kerülés gazdaságossá tehet. Ezt én nem számoltam, nem értek hozzá, de ez a gondolat, ez létezik.
Igen, ezt számolgatják most a cégek, beszéltünk róla, nem még. Igen, és Egyiptom szempontjából ez egy nagyon-nagyon rossz hír, és még nem tudjuk a hatását, hogy ez most középtávon is így maradhat, igen.
Hát ez gond, így van. Ők ezt nehéz megítélni. Tudni kell, az aszmáni gát, ami szintén a vízhez kapcsolódik, az egy nagyon komoly gát, és gyakorlatilag a létrehozás akkor Egyiptom áramellátásnak a felét hozta, az ugye a Nílus, szintén a Nílus vizére épít. Nagyon jelentőség a termőföldjei, nyilván emelkedett a mellett, és a vízhez még hozzá kell tenni, ami Líbiával összeköti őket egyébként Csáddal és Szudánnal is, hogy itt van ez a nubiai homokkő víztároló, ami a világ legnagyobb édes víztárolója felszín alatti. Tehát gyakorlatilag itt a felszín alatt vannak nagyon komoly vizek, amiknek az első kitermelője egyébként Amoer el-Kadhaf volt, aki Líbiában megépítette az ember legnagyobb, nem is tudom, hogy az ember által létrehozott legnagyobb folyót, ami egy csatornarendszer volt, ami most által újból működik, és a sivatagból hozta a vizet le a tengerpartra, hogy ne a sótalanításra kelljen. De ez Egyiptom alatt van a legnagyobb részben. Tehát erről kevés szó esik, de ez szintén egy potenciáljuk. Aztán van nekik egyébként termőföldjük, ugye, ahogy beszéltük, gáz, az Enivel termelik ki, azt is ugye az izraeli gázmezőkhöz közel, olajuk is van, ez leginkább egyébként a Suezi öbölben van, tehát a Suezi csatornához vezető öbölben, egészen föl annak a csúcsáig, és azért ebben nem olyan rosszak, 30. legnagyobb olajtermelő a világon, még kb. 15 évre azt mondják el, jelen kitermelés mellett tartalékuk, de azért lehet, hogy van még ott más is, csak ezt nehéz kimondani, mert Líbia szomszédjuk az meg a 9. Tehát úgy néz ki, hogy földrajzilag valami hasonlóság mégiscsak van a két ország között, de Egyiptom jelen pillanatban itt tart. Tehát összességében egy olyan országról beszélünk, ami rettentő komoly háttérre múlttal, gyökerekkel rendelkezik, így a tudás kapcsán is, és egyébként az erőforrásai sem rosszak, de ilyen szempontból egy nagyon ellentmondásos terület, ugye, hogy mire költik a pénzüket, a bevételüket, és hogy a szegénység ellen hogyan küzdenek, ez egy külön kérdés. Biztos nem tett jót neki az a projekt, amivel most egy új fővárosba költöznek, tehát Kajró mellett, mivel Kajró már azt mondják, hogy lakhatatlan ebben, és így kormányzati munkára alkalmatlan, ezért Kajrótól nyugatra létrehoztak egy új, nem is tudom, hogy hány milliárdos projektet, amivel az egész kormányzati negyed átköltözik, de több millió embert várnak oda. Ezt persze úgy olvastam, hogy ez kínai építőipar cégek kínai finanszírozásba építik, de egy a lényeg, hogy az ország azért ilyen szempontból el van adósodva, és ez egy komoly probléma. Na most erre a színes történelmi gazdasági és ilyen erőforrás háttérre egy adórendszert rátenni nem egyszerű. Tehát ők, ahogy én látom, az adórendszert is úgy paraméterezik, hogy próbálnak versenyképesek maradni, és ezt a fajta gazdasági erőt megtartani. Annak ére egyébként, hogy most közvetlen szomszédai a izraeli gázai területnek.
Hát akik benne vannak, ugye lezárták a határt, meg akkor vitatkoznak, hogy megnyissák, igen, ne nyissák, mi mehet át, mi nem mehet át, vigyázniuk kell, hogy nehogy belekeveredjenek a konfliktusba. Úgyhogy...
Ez így van. Ez a sínai félszigeten egy komoly, komoly probléma, de egyébként de ők nagyon, nagyon tárgyilagosan és türelmesen félreállnak ebbe a problémába. Tehát ők próbálnak magukra koncentrálni, és ezt a fajta gazdasági növekedést tovább folytatni, mert egyébként most a jelenlegi legerősebb exporttermékük mindig az olaj. Tehát olaj, gyümölcsök, egyébként arany is, tehát ruházat, textilipar, tehát az országnak azért a gazdasága nagyon-nagyon változatos, a turizmus is jelentős, mint azt azért a magyarok jelentős része ismeri. Szóval körülbelül ebből a gazdaságból szeretne az ország előrelépni, de most az adórendszere egyébként nem rossz, így az OECD-i statisztikákban nem láttam, de van áfájuk a 14%, gyakorlatban a társasági adójuk az 22,5%, itt próbálnak különböző kedvezményesebb modelleket is betenni, de igazából ez a kulcs, ez meghatározó. Ez egyébként a térségben nem túl jó, de nem is annyira rossz, tehát különböző szektorok vannak, ahol például az olajipart 40%-kal adóztatják. Tehát azt nem tudom, hogy az olajiparuk az, nyilván valami az ennyivel, de hogy az mennyire állami, mert egyébként a szuezi csatornát ők államosították, tehát az teljesen állami.
Igen, óriási botrány volt annak idején.
Igen,
volt. Igen, rebesgették, hogy az orosz katonák, vagy a szovjet katonák a szuezi csatornát keresték 56-ban Budapesten, tehát az egy nagyobb nemzetközi konfliktus volt akkor, igen.
Igen, hát van egy kis különbség, de mindegy. Igen. Igen. Na most az SZIA-juk az sávos, és 27,5%-nál van vége, tehát az sem magas, de azért tegyük hozzá, hogy az egyfőre jutó GDP is nagyon alacsony, tehát itt ilyen 4000 dollárról beszélünk, de van, ahol alacsonyabbat számolnak, tehát kb. Az egy tizede a például aminek, tehát vagy, az ilyen szempontból azért ez egy eléggé problémás gazdasági környezet, de ahogy én látom, így az orosz példára most nem lennére, de Egyiptom él és élni fog. De hát ilyen szempontból ez a fajta gondolkodás ez jelen van, és nagyon tényleg úgy, ahogy az elején kezdtük, nagyon inspiráló és meglepő az, hogy egy ilyen ország a nanotechnológiában ére tud állni. Tehát ekkora ellentmondásokkal és topjátékosok között van.
Igen.
Szóval szerintem azért ezen érdemes elgondolkodni.
Igen.
Idehozzak.
Meg hogy az is, hogy azért, hogy ugye mondtad a világ egyik legnagyobb nyomornegyedét, azért
igen.
Dél-Egyiptom az egy ilyen konfliktusoktól fűtött terület, hát, ugye a gázai övezet határa, vagy a gázai övezet határa, a sínai félsziget is az. Tehát, hogy így elműködget egy ország úgy, hogy van adóhatóság, be is szedik az adóbevételeket, az külön bűvésztrüknek tűnik innen Európából.
Igen, biztos, hogy vannak tartalékaik, de ez így van. Hát meglátjuk Botond mit mond erre,
igen,
hogy ő mit lát, de Egyiptom érdekes, mint mindig.
Igen.
Ez így van.
Jó, nagyon szépen köszönjük Zolikám az összefoglalót.
Köszönöm.
Szép napot, szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével kalandoztunk egyiptomi tájakon annak kapcsán, hogy a nanotechnológia vezető országait vesszük éppen górcső alá, így kerültünk oda.